Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány kuratóriumának elnöke Prinzinger Péter. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok, mi az MTSZ-a, amelynek egyrészt 40 szakmai szövetség a tagja, másrészt nem lobby szervezetként definiálja magát?
Én is jó napot kívánok, így van. Amikor 2017-ben úgy határoztunk, hogy létrehozzuk a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványt, akkor a turizmus területén meghatározó 11 szakmai szövetség gyakorlatilag amellett tette le a garast, hogy egy olyan együttműködési rendszert hozzon létre, amely nem veszi át az adott szövetségek érdekérvényesítő lobby szerepét, hanem szakmai szolgáltatásokat fog nekik, illetve a később csatlakozó szövetségeknek és azok tagjainak nyújtani. Úgy gondolkodtunk, hogy nincsen szükség a meglévő 40 mellett egy 41. lobby szervezetre, viszont vannak olyan funkciók, illetve hiányoznak olyan szolgáltatások a turizmus világából, amelyek addig valami miatt méretgazdaságossági okokból, vagy bármilyen másokból nem jöttek létre, de amely minden turisztikai szolgáltatónak az érdeke lenne, hogy működjön, és ilyeneket fog ez az alapítvány indítani, illetve működtetni. Gyakorlatilag ezek kommunikációs, képzési, továbbképzési, kutatási, elemzési szolgáltatásoknak voltak elképzelve, és aztán aként is valósultak meg.
Akkor ebből a pozícióból beszélgetünk a következő egy órában. Látszik-e már pontosan, hogy hol, mekkora pusztítást végzett a járvány a hazai turizmusban azután, hogyha jól emlékszem, 2019-ben mindenki azt mondta, hogy pompásan mennek a dolgok?
Így van. Gyakorlatilag a 2008-9-es válságot követően 2010-től kezdve folyamatosan bővült, folyamatosan erősödött a turizmus. Bárki, aki felelős pozícióból nyilatkozott minden évben, azt kellett, hogy mondja, idézőjelben kellett, hogy megint egy rekordév következik az előzőhöz képest. Ez a folyamat szakadt meg 2020-ban, amikor tavasszal a Covid-pandémia miatt gyakorlatilag térdre esett a turizmus. Azon belül is először és leglátványosabban a konferencia és üzleti turizmus, aztán utána a szabadidős turizmus is. Nagyjából azt lehet mondani, hogy most 2021 májusában hasonló a helyzet, mint egy évvel ezelőtt, több hónapos bezártság után most az újranyitás pillanatait éljük, az újranyitásnak a napjaiban vagyunk. Ez körülbelül azt jelenti, hogy arra számítunk, hogy a belföldi turizmus indul meg elsőként, az már most látható, hogy a Balatonnál, a fürdővárosokban, a népszerű kiránduló helyeken, kiránduló desztinációkban óriási lesz a forgalom. Az a várakozásunk, hogy a tavalyi június, július, augusztusi rekordokat is meg fogja dönteni a forgalom. És éppen emiatt lenne fontos, hogy ne csak ezeken a mindenki által ismert népszerű helyeken töltsük el a szabadidőnket, hanem az ország összes többi desztinációját is látogassuk meg. Részben azért, hogy a legnépszerűbb helyeken ne legyen olyan óriási a tömeg, részben azért, mert gyönyörű ez az ország, vannak rejtett kincsei másutt is, illetve, hogyha egy picit hazafiak vagyunk, ezt a szemléletet, vagy ezt a szempontot nézzük, akkor segítsük az összes vidéki turisztikai szolgáltató talpraállását.
De bocsánat, Balatonnál a belföldi turizmus fog nyomást okozni? Mert külföldről még mintha nem nagyon látnánk a jelentkezőket.
Így van, egyelőre a külföldről beutazó turizmusnak az éledezése az sokkal lassúbb. Itt tudok is mondani néhány számadatot. Ha mondjuk abból indulunk ki, hogy a budapesti nemzetközi repülőtérnek hogyan alakult a forgalma 2019-ben, úgymond az utolsó csúcs évben, akkor óriási különbséget látunk, míg 2019-ben naponta 300-350 repülőgép érkezett, addig most jóha 18-20 érkezik naponta a repülőtérre, és nyilvánvalóan ez az elmaradás a beutazó vendégek számában is ugyanígy tetten érhető. Havonta 50-60 ezer vendég érkezik most a 2019-es 1 milliós havi csúcsokkal szemben. Tehát azt lehet mondani, hogy az utazási korlátozások a járványügyi szabályok miatt ott óvatosabbnak kell lennünk annak a becslésében, hogy a külföldről beutazó turizmus mikor tér magához. És hát ahogy minden szakértő nyilatkozik, a legutolsó terület, amelyik valószínűleg talpra fog állni, az az üzleti és konferencia turizmus lesz. Most úgy gondoljuk, hogy azt a szintet, amit a magyar turizmus 2019-ben tudott produkálni, azt valószínűleg csak 2024-ben fogja újra elérni.
5 év kiesés?
Hogyha a 19-es év végétől számolunk, akkor igen. Optimistább becslések 2023-ról szólnak. Egyébként van egy érdekes ellentmondás a dologban, hogy ugye időközben 2016-17 óta rengeteg turisztikai fejlesztés indult meg az országban. Térségi szintű, illetve települési és attrakciós szintű fejlesztések egyaránt. Ezeket a fejlesztéseket eltérő mértékben érintette a válság, eltérő mértékben vetette vissza vagy lassította. Voltak olyanok, amiket jobban, voltak olyanok, amiket kevésbé. Azok a munkák nyilván, amelyek sok személyes kontaktust, sok személyes érintkezést, egyeztetést, beszélgetést feltételeztek, ezek lelassultak, nem maradtak el, nem maradnak el ezek a fejlesztések, de fél évet, egy évet, másfél évet csúsznak. Érdekes módon ezeknek a fejlesztéseknek az eredményei viszont már 2022-ben, 2023-ban, ahogy beüzemelésre, átadásra kerülnek, ezek már a növekedést, a bővülést fogják segíteni.
Maradva egy pillanatra még annál, hogy ez az ország gyönyörű, és nem csak a Balaton, meg Budapest szép benne. Hogy lehet elvinni az embereket máshova is, mint például a Balaton? Mert azt szoktuk meg, hogyha nyár, akkor Balaton. Balatoni nyár. Ez összekapcsolódik.
Amióta működik a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, azóta egy picit pontosabban látjuk azt, hogy hogyan mozognak a vendégek belföldről belföldre. Igaz, az ENTAK működésének az első éve sajnos pont a 2020 volt, amiből ugye még messze menő következtetéseket nem lehet levonni, de ugyanakkor az látszik, hogy más desztinációk is nagyon erősek. Tehát például a Debrecen-Hortobáj-Tiszató desztináció, vagy a Dunakanyar, vagy a Pécs villány, ezek is rengeteg vendéget vonzanak, és mi nyilván a Magyar Turisztikai Ügynökség belföldi kampányaihoz illeszkedve, azokat támogatva, ugyanazt képviseljük, hogy ne csak a Balatonhoz menjenek a vendégek, hanem látogassák meg Magyarország másik 10 térségi desztinációját, töltsenek ott is időt, fedezzék föl az ott található értékeket is.
De kapnak
ezeket
az emberek...
Ezeket különböző kampányok formájában tudjuk megtenni. Vannak print kampányaink, vannak online kampányaink, sőt a fiatalabb generáció számára YouTube, illetve Instagram kampányokkal is operálunk.
El tudják magyarázni az embereknek, hogy mi az az élmény, amit ebben a 10 desztinációban kaphatnak? Mert a Balatont azt nagyjából tudjuk, szeretjük, nem szeretjük. Lángos, hek, víz. Van, amit imádunk benne, van, amit kevésbé imádunk benne. De a Tiszatót, azt például kevésbé ismerik az emberek, azt képzelem.
Ez egyre inkább nem így van. Ez részben a fejlesztéseknek köszönhető, részben annak, hogy az emberek éppen hogy a minőséget, illetve a nyugodtabb pihenésnek a lehetőségét, meg helyenként ugye az autentikus élményeket keresik. Ezért adott esetben olyan térségek, olyan desztinációk irányába is elindulnak, amelyeket korábban talán nem is ismertek, vagy keveset tudtak róla. Csak hogy mondjuk maradjunk a Tiszatónál, ugye a mi gyerekkorunkban még kiskörei víztározónak hívták, azóta egy nagyon komoly márkaépítési folyamatnak az eredményeképpen egy turisztikai desztinációvá vált, ami ráadásul egyébként most már nem csak Magyarországról látható, hanem a szomszédos országokból is, de ehhez az kellett, hogy Poroszlón épüljön meg az ökocentrum, ehhez az kellett, hogy Tiszafüred és Poroszló között kerüljön befejezésre a kerékpárút az utolsó 8 kilométerrel, hogy körbebiciklizhető legyen a tó, illetve ehhez az kell, amit legújabban lehetett olvasni és hallani, hogy a MÁV direkt közvetlen járatokat indítson kerékpáros kocsikkal, vasúti kocsikkal a Tiszatóhoz. Ezeknek az eredményeképpen tavaly nyáron a Tiszatónál a kerékpáros turisták száma például egyenesen megduplázódott.
Tiszató ugye az a terület, meg Poroszló, ahol 3 percenként száll el az ember feje fölött egy-egy védett madár. Tehát ilyeneket például...
Ez így van, ahol olyan vízi világgal lehet találkozni, mint Magyarországon sehol máshol, és a közvetlen közelében található a Hortobágy, illetve Debrecen. Tehát azt lehet mondani, hogy az MTÜ által 5. éve alkalmazott térségi desztináció fejlesztési logika gyakorlatilag meghozta a gyümölcsét. Ugye találunk ott egy olyan térséget, ahol 10-20-30-40-50 kilométeres távolságban van annyi élménypont, amiből mondjuk egy 3 napos programot össze lehet állítani.
Mennyi egy ideális időszak, amire magyarországi desztinációkat tudnak kínálni? Balatonnál azt szoktuk mondani, hogy ott egy hét is kevés, de kettő talán már sok. A többinél nagyjából mennyi időre tervezzünk?
Az az általános tapasztalat, hogy a kevesebb hosszú pihenés kikapcsolódás helyett az emberek egyre nagyobb arányban évente többször és picit rövidebb időre mennek. Tehát a 3-4 napos tartózkodások a legnépszerűbbek, a legjellemzőbbek.
Erre beállnak a szolgáltatók?
Nem nagyon tudnak más tenni, mert nekik nyilván a kereslethez kell alkalmazkodni, igazodni. Nagyjából azt lehet mondani, hogy ha egy utazásnak a célja nem kifejezetten egészségügyi vagy egészségmegőrző program, amely adott esetben 8-10-12-14 napig is eltart, akkor a vendég majdnem biztos, hogy a 3-4 napos évente többször rövidebb utazást fogja választani.
Ugye Budapesten látszott, hogy az utazási korlátozások hatására egyik napról a másikra ürült ki. Hogy kell azt kiszámolni, hogy mekkora a veszteség Budapesten, ahová nem jöhet külföldi, lényegében egy se?
Ugye ezt azért nehéz megmondani, mert nincsen kifejezetten olyan számítás, nincsen kifejezetten olyan statisztikai adat, hogy Budapestnek az üzleti részesedése a teljes turizmuson belül mennyi. Nagyjáboli arányok vannak, de ezt mondjuk 2021-22 után fogjuk jobban látni, amikor ennek a bizonyos Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak az adatait fogjuk tudni elemezni. Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy itt majdhogy nem fölösleges arányokról beszélni, hiszen lényegében 8-10 hónapra lenullázódott azoknak a vállalkozásoknak a bevétele, amelyek a turizmusból éltek. Tekintettel arra, hogy kiderült, hogy Budapestnek a turizmusa maximálisan kitett a külföldi vendégeknek.
Az, hogy lenullázódik a bevétele, ez egy családnál azzal a következménnyel jár, hogy az emberek tönkre mennek. Akkor nincs mit enni. Ez történt a vállalkozásokkal is?
Ez attól függ, hogy milyen vállalkozásról beszélünk. Ugye vannak az egészen picik, a kis és mikrovállalkozások, illetve vannak a kisebb számban a közepes és a nagyvállalatok. Elsősorban ugye itt a szállodaláncokra kell gondolni. Ezek változó mértékben voltak, nevezzük így, reziliensek vagy válságállók. Változó mértékben voltak tartalékaik, és ezt változó mértékben fordították a válság átvészelésére vagy a túlélésre. Ha egy ökölszabályszerű számot kéne mondani, akkor azt lehet mondani, hogy körülbelül a felét voltak kénytelenek a munkaerőnek a vállalkozások elbocsájtani. A másik felének a megtartásában pedig tudták használni azokat a támogatásokat, azokat a kedvezményeket, amiket a kormány bértámogatásként, illetve járulékmentesség, illetve kedvezmény és hitelmoratórium formájában tudott nyújtani. Tehát azt lehet mondani, hogy voltak olyan vállalkozások, amelyek jelentősen leépítették magukat, és voltak olyanok, amelyek egyenesen hibernálták a tevékenységüket az újraindulásban bízva.
Olyan vállalkozások vannak, amelyek megtartották a munkaerőt. Nyilván egy részét, amennyit bírtak, fizettek, és most azzal kell szembenézniük, hogy aki hibernált, az most rá fog ígérni az ő munkavállalójára. Mert ilyen információkat a sajtóban lehetett olvasni, de nem tudom, hogy ez igaz-e.
A turizmusnak a pandémia előtt is az volt a legnehezebb kérdése, hogy hogyan tud megfelelő képesítésű, megfelelő hozzáállású, területileg megfelelő arányban eloszlott munkaerővel dolgozni. Ugyanez a fő kérdés most is, azzal a különbséggel, hogy a pandémia előtt az volt a kérdés, hogy hogyan tudja megtartani a turisztikai szolgáltató a jó munkaerőt, most meg az a kérdés, hogy hogyan tudja visszacsábítani, hogyan tudja visszaszerezni. Jóformán biztos, a mi szövetségünk kötelékébe tartozó vállalkozásoktól ezt a visszajelzést kapjuk, hogy egy relatíven magasabb bérigénnyel fognak jelentkezni a munkavállalók, ami pedig lehetséges, hogy az áraknak az emelkedésében fog lecsapódni.
De mennyi relatíve magasabb bérigény tudja kompenzálni azt a tényt, hogy Nem biztos, hogy ez volt az utolsó járvány, amit elszenvedtünk. Lehet, hogy jövő tavaszra vagy ezen az őszön megijön egy. És akkor a munkavállalónak arra kell számítania, hogy vagy meg tudják őt tartani, vagy nem. Vagyis a bizonytalanság az mennyit ér?
Ezt nehéz lenne beárazni. A mi tapasztalatunk az az, hogy a mi kötelékünkbe tartozó vállalkozók mindegyikének van megoldása, van valamilyen megállapodása a korábbi munkavállalóival az újrakezdésre vonatkozóan.
Konferencia és üzleti turizmus az első szakaszban úgy tűnt, hogy nem szenved el akkora veszteséget, mert akkor még arról volt szó, hogy áttervezik egy másik időpontra. Aztán amikor jött a járvány újabb és újabb hulláma, akkor viszont lemondták. Innen hogy lehet felállni, amikor az se biztos, hogy lesznek a mi hátralévő életünkbe nagy globális, több ezres konferenciák. Lehet, hogy mindenki marad az irodájába és onnan konferenciázik.
Itt a rövid távú feladat az a gyors alkalmazkodás volt, illetve ez is marad a megváltozott körülményekhez, nevezetesen az online és a hibrid rendezvények világába való gyors átlépés. A közép és a hosszú távú feladatoknál viszont már különbséget kell tenni aszerint, hogy az üzleti turizmus melyik piacán vagyunk. Ugyanis az egyik, a vállalati rendezvények, az úgynevezett corporate meetingek világa, ez egy gyorsabb, dinamikusabb piac. Itt néhány hónapon, fél éven belül hozzák meg a döntéseket a döntéshozók azzal kapcsolatban, hogy hova teszik ezeket a rendezvényeket, hol keresnek nekik helyet. A másik része viszont a kongresszusok, konferenciák, nagy kiállítások, amelyeket 2-3 vagy adott esetben 4-5-6 évre előre terveznek. Tehát ebben az értelemben annak a munkának óriási a jelentősége, hogy hogyan lehet Budapestre hozni, illetve Magyarországra hozni 2-3-4-5 év múlva megrendezésre kerülő kongresszusokat, konferenciákat. Tehát ez amúgy is egy lassabban mozgó, hosszabb előkészületeket igénylő része területe ennek a piacnak. Tehát azt lehet mondani, hogy itt a legfontosabb feladat, és ezt el is végeztük a tavalyi évben, ez a megfelelő szakmai szervezeti kapacitások, képességeknek a kialakítása arra vonatkozóan, vagy azzal kapcsolatban, hogy legyünk képesek pályázni, legyünk képesek a fővárossal együttműködni pályázatoknak a menedzsmentjében, legyünk képesek elhitetni, hogy bizonyos rendezvényeknek a legjobb helye Budapesten lenne. Nyilvánvalóan, hogyha azt látjuk, hogy lényegében a hagyományos értelemben vett konferenciaturizmus nem fog helyreállni, akkor ehhez majd nekünk is alkalmazkodnunk kell.
Mivel lehet most, még amikor nem vagyunk teljesen kint a járványból, elmagyarázni, hogy az adott konferenciának Budapesten volna a legjobb helye?
A város természetes adottságaival és infrastruktúrájával természetesen bármilyen pályázaton el lehet indulni, és emellett különleges jelentősége van annak, hogy ez egy COVID szempontjából is biztonságos hely, biztonságos desztináció, erről kell minél többeket meggyőznünk. Egyébként érdekességképpen elmondanám, hogy korábban sem Budapestnek, sem a Magyar Turisztikai Ügynökségnek nem volt kifejezetten az üzleti turizmusra fókuszáló marketing tevékenysége, tehát ezt is lényegében létre kellett hozni, megfogalmazni Budapest márkaüzenetét, elkészíteni az ennek megfelelő arculatot, imagefilmet, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy készen állunk mindennel, amivel azt tudjuk jelezni, hogy Budapest várja az üzleti turistákat.
Vannak már az üzleti turisták számára is elérhető és érthető irányelvei egy biztonságos újranyitásnak? Amikor az ő döntéshozójuk azt mondja, hogy igen, ezt látom Budapesten, biztonságosnak gondolom, mehetünk.
Igen, ezzel kapcsolatban a COVID irányelvek, a COVID biztonsági szabályok kidolgozásra, elfogadásra és publikálásra kerültek, ezek hozzáférhetők az MTÜ honlapján, tehát aki, és ahhoz nyilván a idegen nyelven is, tehát aki ma tájékozódik és a rendezvényének helyszínt keres, az Budapestben egy jó helyszínt fog találni.
Vannak már jelentkezők?
Sőt, már lett is volna rendezvény, az idén kettő is, amelyek sajnos nem tudtak megvalósulni, tehát azt lehet mondani, hogy már az első eredményei nem rajtunk múltak, hanem a Covid-on múlt, hogy nem tudtuk ezeket realizálni.
Ki teszi ilyenkor zsebre a veszteséget, amikor a Covid miatt egy leszervezett, munkát felemésztő rendezvényből mégse lesz semmi?
Hát itt nyilván a visszalépési, a lemondási feltételeken van óriási hangsúly, és a, mind a két oldalon a szervezők is és a megvalósítók is igyekeznek csökkenteni a kockázataikat. Minimális veszteségeket jelentenek ezek, legalábbis ebben a kettő esetben, amit az előbb említettem.
Megfelelő Budapest légi elérése? Megfelelő a Budapest által kínált csomag arra, hogy az üzleti turizmus újrainduljon?
Egyébként igen, tehát Budapest egy jól elérhető desztináció, és éppen a tavalyi évben a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, illetve a fővárossal kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően ismételni tudom magamat, gyakorlatilag készen állunk a rendezvények fogadására, innentől kezdve csak a Covid helyzetnek a mérséklődésén, illetve a légijáratoknak a beindulásán múlik a dolog.
Hogy lehet ezt tervezni? A légijáratok nyilván akkor indulnak be, amikor az Európai Uniós meg a nemzeti szabályok azt számukra lehetővé teszik. De ezek villámgyorsan tudnak változni, ahogy a járványhelyzet változik.
Így van, és ezért van különös jelentősége, ezért értékelődik fel a jelentősége az utazási irodáknak, a beutaztató irodáknak, illetve nyilván minden nagyvárosban ezeknek a bizonyos konvenciónbüróknak, hiszen ezek azok, amelyek folyamatosan rajta tartják az újukat a változásoknak az ütőerén, és így gyorsan tudnak alkalmazkodni a helyzethez. Nyilván teljesen más a helyzet a szabadidős turizmusban, ahol egyénileg próbálnak az emberek eligazodni, és teljesen más az üzleti turizmusban, ahol professzionális konferenciaszervezők végzik ezt a munkát. Tehát azt lehet mondani, hogy jelenleg az egész világ ezt csinálja, próbálja rajta tartani az ujját a változások ütőerén, és minél gyorsabban reagálni, amint bármilyen fejlemény történik.
Hogyan működnek együtt a főváros turisztikai szervezetével? Ki mondja meg, hogy merre van előre? Mert mégis Budapest a brand, amikor Magyarországot nézik.
Így van. Magyarországnak a két legismertebb turisztikai márka neve Budapest és a Balaton. Egyrészt az országmárka kommunikáció tekintetében ugye az Magyar Turisztikai Ügynökség a meghatározó, amely megfogalmazta a márkaüzenetet, és fölépítette annak a vizuális megjelenítését, és ez kiterjedt Budapestre is, a Budapest Spice of Europe motto, illetve az ehhez kapcsolódó megjelenések formájában. Természetesen Budapestnek a vezetése is érdekelt Budapest turizmusának a fejlesztésében. Mi a két szereplő között egyfajta híd szerepet töltünk be. Természetesen a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány minden szolgáltatásából részesedik a főváros összes turisztikai szolgáltatója is. A legszorosabb együttműködés közöttünk az üzleti turizmus fejlesztése területén van. Közösen munkálkodunk annak a tagsági, illetve partneri rendszernek a kialakításán, amelyben az üzleti turizmusban érdekelt vállalkozók fognak egymással együttműködni, remélhetőleg minél hamarabb, és amelyben közösen fogjuk viselni ők is, mi is ezeknek a kapacitásoknak a fenntartásával, a szolgáltatásoknak a működtetésével fölmerülő költségeket.
Budapestnek is vannak nagyon jellemző kiállítási helyei, a Hung Expo-t azt nyilván mindenki tudja. Javítja a Hung Expo esélyét mondjuk a mezőgazdasági vagy az ipari kiállításokra, ha mondjuk a németek nem úgy rendeznek nagy kiállítást, mint ahogy eddig szoktak rendezni? A Sörfesztivál adja nem kiállítás, de lehet hallani, hogy nem lesz olyan, mint amilyen eddig volt.
A pandémiától függetlenül az egyik legnagyobb fővárosi fejlesztés a Hung Expo fejlesztése. Létrejön egy olyan konferencia kapacitás, amely eddig nem volt Budapesten, úgyhogy mi abban bízunk, hogy a Hung Expo a korábban említett Covid protokollok maradéktalan betartásával egy népszerű helyszín lesz a jövőben.
Hogy lehet megszervezni? Egyáltalán az emberek be akarnak-e majd menni egy nagy légkondicionált helyre, amikor azt tanultuk, hogy a légkondicionálás meg a bezártság az egyenlő a fertőződéssel?
Hát ez nehéz megjósolni, hogy vajon az emberek majd be akarnak-e menni. Az eddigi tapasztalatunk az üzleti és szabadidős turizmusban egyaránt, hogy az emberek egyre inkább várnak arra, készülnek arra, hogy visszatérhessenek a korábbi úgymond normális életükhöz. És jelenleg Magyarországon az átoltottságnak a mértéke ezt lehetővé is teszi, közelesen lehetővé teszi.
Nagy ugrások lesznek, amikor meg lesz az 5 millió, 6 millió, 7 millió, 8 millió? Szóval ezt a szakma úgy érzi, hogy ezek olyan lépések, amihez újabb lépéseket lehet csapni?
A szakmai szereplők, aki tájékozott volt és figyelte a nemzetközi trendeket, jelentéseket, folyamatokat, egy évvel ezelőtt mindenki azt mondta, hogy a vakcina a megoldás, amint az átoltottság eléri azt a kritikus mértéket, amit úgy hívnak a szakemberek, hogy kialakult a nyájimmunitás, akkor gyakorlatilag nagyjából helyre fog állni a turizmus. Úgy szokták ezt mondani, hogy visszapattanó tendencia lesz, viszonylag hamar visszaállnak azok a folyamatok, amik korábban működtek.
Nem látják úgy, hogy lesznek olyan emberek, akik, és ez most nem az üzleti turizmus, hanem ahol az ember maga dönt, hogy nem megyünk már olyan messzire. Mert mi van, hogyha menet közben üt be a baj, és nem tudunk hazajönni rendesen? Tehát ez a bogár ott van a fejünkben.
Ez így van. Biztos, hogy így lesz. Mi arra számítunk, hogy tudatosabbak lesznek a turisták, a külföldiek és a belföldiek egyaránt. Mind az utazási célpont megválasztásában, mind az utazás előkészítésében és a lebonyolításában. Tehát feltételezzük, hogy a korábbihoz képest legalábbis egyelőre biztosan kerülni fogják azokat a helyeket, ahol tömegbe lehet kerülni, ahol könnyebb a megfertőződésnek a veszélye.
Fesztiválturizmus mikor élethet újra? A Sziget ebben az évben sem lesz például.
Igen, viszont a kisebb rendezvények a távolságtartási szabályokkal, higiéniás szabályokkal, Covid protokollok betartásával elindulhatnak.
De hogy lehet például egy koncertet megcsinálni távolságtartási szabályokkal? Hogy lehet távolságtartva pogózni például?
Nagyon érdekes példát láttunk, ha jól emlékszem, akkor Angliában, ahol gyakorlatilag ilyen szigetszerűen kialakított területeken voltak a vendégek, legfeljebb meghatározott számú, maximális számú vendég tartózkodhatott egy ilyen kis szigeten, és a szigetek között pedig megfelelő távolság volt. Tehát van ennek ezer módja, illetve visszakanyarodnék az oltásra, tehát aki az oltást megkapta, kétszer megkapta, és a második óta megfelelő idő eltelt, úgy tekintjük, hogy biztonsággal vehet részt ilyen eseményeken.
De hogy lehet fölkészülni, és egyáltalán kinek kell fölkészülni a rendkívül gyorsan változó szabályokra, ha például egy ország zöldből egy nap alatt átkerül narancssárgába, ahol már a saját szabályai érvényesek, és a fene tudja, hogy elindítják-e az embereiket, vagy nem?
Nyilván mindenkinek, tehát ez az egyéni utazónak is a felelőssége, az utazás szervezőnek is a felelőssége, hogy folyamatosan tájékozott legyen ezekről a szabályokról, és ennek megfelelően hozzák meg a döntéseiket. Ha egy ország saját magát narancssárgának vagy pirosnak minősíti, akkor nem kérdés, hogy mi a teendő az a korábban oda utazni tervezők számára.
És az itteni fesztivál szervezők számára ilyenkor van új kérdés? Vagy azt kell figyelni, hogy a küldő ország, ahonnan jönne, és amelyik zöldből narancssárga lett, milyen szabályozást hoz?
Nem akarok kitérő választ adni, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg az idén nem ez lesz a legnagyobb problémánk. Ahogy említettem a beszélgetés elején, a külföldről érkező vendégek szerintem nagyon kevesen lesznek, a beutazó turizmus nagyon nehezen fog éledni, tehát ez azt feltételezem, hogy nem ez lesz a meghatározó problémájuk a rendezvényszervezőknek, hogy hogyan ellenőrzik a külföldről érkezőket.
Megoldják valahogy, ha lesz egyáltalán valamikor. Mikor kezdődhet ez?
Ha lesz külföldi vendég.
22, 23, vagy mint az üzleti turizmus? 24?
A szabadidős turisták, akik egyénileg utaznak, a feltételezésünk szerint egy picit hamarabb fognak megmozdulni, talán már 22-ben igen.
22 nyara, inkább így kell elképzelni,
igen.
Amikor fesztivál szezon van.
Így van.
Szép kártyán megnövelt kedvezmények vannak, átjárható a három zseb, adókönnyítés is van rajta, 160 milliárd forint állítólag ül még mindig rajta. Mekkora lökést adhat ez, ha az emberek elindulnak a turizmusnak?
A szépkártya meghatározó motorja volt a válság átvészelésének a tavalyi évben is. Azt tudni kell, hogy körülbelül 2 millió magyarnak a zsebében lapul szépkártya, és nagyjából 34 ezer elfogadóhely várja a szépkártyával rendelkező vendégeket. 2020-ban 290 milliárd forintot töltöttek föl a munkáltatók a kártyákra, és az emberek körülbelül 230 milliárdot költöttek el. Tehát azzal kezdődik az egész, hogy eleve tavalyról, illetve még 2019-ből feltöltött összegek is vannak a kártyákon, és ehhez jön még hozzá az, amit a munkáltatók 2021-ben töltenek föl. Azt látjuk, hogy dinamikusan nő a feltöltéseknek az aránya. Ez nyilván azzal függ össze, hogy jelenleg ez egy nagyon kedvező juttatási forma, szociális hozzájárulási adó nincsen, illetve a kormány a rendkívüli intézkedések keretében megemelte tavaly a feltölthető keretet is. Ebből az következik, hogy most annál a számnál, amit ön az előbb említett, még több is, körülbelül 200 milliárd forint van a szépkártyákon, amit ráadásul úgy lehet költeni, úgy tudnak költeni a kártyabirtokosok, hogy mindegy, hogy melyik alszámlára töltötték föl a pénzt, az bármelyik szolgáltatás típusban, tehát akár szálláshelyre, akár vendéglátásban, akár szabadidős szolgáltatónál igénybe tudják venni. Gyakorlatilag tehát azt lehet mondani, hogy a szépkártyákon lévő egyenleg az hónapról hónapra nő, mert egyelőre a munkáltatói feltöltéseknek a volumene nagyobb, mint amennyit az emberek havonta elköltenek. Úgyhogy a turisztikai szolgáltatók nyugodtan számolhatnak azzal, mármint akinek van elfogadóhelyi szerződése, hogy ez a 200 milliárd forint ez előbb-utóbb náluk fog kikötni, függetlenül attól, hogy ők vendéglátással, szállásadással, vagy valamilyen szabadidős szolgáltatással foglalkoznak. És van még egy fontos dolog, ami körül szoktak félreértések lenni, hogy a szépkártyán lévő pénz az nem utalvány, hanem az bankszámla pénz. Ezért sosem jár le. Nincsen olyan, hogy valamikor elvész, vagy a munkáltatónak vissza kell fizetni, vagy valami hasonló. Az a szépkártya birtokosnak a pénze. Korábban volt egy olyan szabály, hogy a feltöltést követő második év után a kártyakibocsátó bankok valamilyen kezelési díjat felszámíthatnak az el nem használt szépkártyán lévő pénzekkel kapcsolatban, de most a kormány ezt is megszüntette, tehát ettől sem kell tartania senkinek, akinek mondjuk még 2019-ből származó szépkártya feltöltése van, az el fogja tudni költeni 2021-ben, de még 2022-ben is.
Az általános, hogy a turisztikai szolgáltatók egyben szépkártya elfogadó helyek is? Az ember azt gondolná, hogy biztos, hiszen mindenkinek szüksége volna erre a 200 milliárd forintra.
Többnyire igen, és ami még ezzel kapcsolatban fontos, hogy a szépkártya felhasználás, bár feltöltéskor ugye nyilatkozniuk kell a kártyabirtokosoknak, hogy melyik alszámlára kérik, és általában a feltöltések 60-70%-ban a vendéglátás alszámlára szoktak érkezni. Most gyakorlatilag ilyen értelemben közömbös, hogy melyik alszámlán van a feltöltés, mert vendéglátásról is lehet szálláshelyet, szálláshelyről mondjuk eddig is lehetett vendéglátás, de a szabadidő alszámláról is lehet szálláshelyet fizetni. Tehát itt most azt látjuk, hogy ahogy mondtam az előbb, körülbelül 200 milliárd forint vár arra, hogy a kártyabirtokosok elköltsék. A következő hónapokban ez a magyar turizmus számára óriási segítséget fog jelenteni.
Látják-e már, hogy kik azok a fiatalok, akik szeretnének turizmussal, vendéglátással foglalkozni életükben egy ilyen év után, amikor semmi nem volt biztos?
Amit látunk az, hogy a felsőoktatásban a turizmus, vendéglátás és a hozzá hasonló szakok iránti érdeklődésben nincsen visszaesés. Tehát a feltételezésünk az, hogy a fiatalok látnak fantáziát a turizmusban, a vendéglátásban, a mi feladatunk pedig az, hogy ezt be is mutassuk nekik, hogy ezek szép szakmák, amelyekben van perspektíva, vonzó példaképekkel, karriercélokkal segítsük minél többeknek azt a döntését, hogy előbb-utóbb a turizmusban keresse a boldogulását.
De működnek együtt egyetemekkel, turizmus szakokkal?
Több együttműködésünk is van, például a Corvinus Egyetemmel, a Széchenyi István Egyetemmel, Győrben, vagy a Budapesti Gazdasági Egyetemmel, vagy az Edutus Egyetemmel. Ezeknek az együttműködéseknek a tárgya a képzési program fejlesztéstől a tananyagfejlesztésen át, a tartalmak digitalizálásán keresztül hallgatóknak az ösztöndíjazásáig sok mindenre kiterjed. Többnyire itt ugye azokkal a fiatal felnőttekkel foglalkozunk, az ő munkájukat, az ő felkészülésüket igyekszünk támogatni, akikből a következő 5-10-15 évben Magyarországon turizmus tervezők, turizmus fejlesztők lesznek.
Lesznek turizmus tervezők, turizmus fejlesztők, honnan lesznek séfek? Meg pincérek.
Ez egy másik világ, ugye a szakképzésnek a világa. Ugye azt látjuk, hogy egyre népszerűbbek a turisztikai szakmák, egyre vonzóbban tudják, illetve tudjuk mi is ezeket bemutatni. A jövőnek a nagy kérdése az az, hogy sikerül-e a vendéglátásban az új, és a turizmusban az úgynevezett kékgalléros szakmákat is olyan vonzóan bemutatni, illetve a bennük rejlő továbblépési perspektívát, karrier lehetőséget, életpályát bemutatni, hogy minél több fiatal választja ezeket a szakmákat.
Hogy lehet ezt vonzóan bemutatni, amikor az ember tudja, hogy egy pincér például az ledolgozza térdig a lábát? Az egy kőkemény munka. A séf, a szakács, mindenki. Iszonyat nehéz.
Azt szoktuk erre mondani, hogy turizmusban ne jöjjön dolgozni az, aki nem bírja, illetve aki nem bírja azt, hogy ebben az ágazatban akkor kell dolgozni, amikor a többiek, mármint a vendégek éppen a pihenésüket töltik, vagy a pihenésüket élvezik. Nyilván a versenyképes jövedelem, a normális munkakörülmények az egyik téma, amivel meg lehet szólítani a fiatalokat, illetve a másik, hogyha megmutatjuk nekik, hogy ezekből a munkakörökből, ezekből a szerepekből milyen tanulással, továbbtanulással, milyen szerepekbe lehet tovább lépni a ranglétrán, végső soron milyen sikereket lehet középkorú felnőtté válva elérni.
Hogy lehet egy versenyképes jövedelmet, nem szám szerint nyilván, mert az évről évre változik, hanem arányaiban meghatározni? Azt látjuk, hogy Ausztriába járnak ki az emberek dolgozni a határmenti területekről, a síközpontokban lényegében szinte mindenki beszél magyarul. Az a jövedelmi szint?
Nem feltétlenül, ugyanis hátránya is van annak, hogyha valaki, maradjunk ennél a példánál, Ausztriában dolgozik, nem biztos, hogy olyan lakáskörülményeket kap, nem biztos, hogy nem kell végig dolgozni mind a hét napot, nem biztos, hogy jó távol lenni a családjától. Tehát nem csak a fizetés számít, hanem az egyéb munkakörülmények is. Sőt, ma már egyre inkább a fiatalok úgy választanak szakmát, úgy választanak munkát, hogy bizony a bér, a jövedelem szint mellett a többi tényező is nagyon fontos. Az, hogy hogy bánnak velük a munkahelyen, az, hogy adott esetben milyen körülmények között lakhat, van megoldva a lakhatásuk, nem utolsó sorban az, hogy hány száz kilométerre kell lenniük az otthonuktól, a családjuktól, a szeretteiktől.
Szokás Magyarországon még mindig kicsit lesajnálni a kerékpáros turizmust, pedig van 4 millió forintos kerékpár is, amiből simán lehet már egy autót is venni. És egyre több, olyan sok, hogy a kerékpárboltok nem bírják az igényt. Mert mindenki ilyet akar most már, vagy nagyon sokan ilyet vásárolni, még támogatás is van rá. Felnőtt Magyarország a kerékpáros turizmushoz?
A legjobb úton haladunk ahhoz, hogy felnőjön hozzá. Magyarországnak páratlanul jók az adottságai a kerékpározás tekintetében, földrajzi adottságok is, és bármilyen furcsa hangzik, az útvonal hálózata is. 2010-ben körülbelül 4500 km kerékpározható útvonal volt Magyarországon, ma picivel több mint 9000 km ezeknek az utaknak a hossza, és 2030-ra a kormány szándékai szerint ez 15000 km lesz. 9,7 millió magyar él ebben az országban, közülük 6,5 milliónak saját kerékpárja van, és további 1 millióan férnek hozzá kölcsön vagy bérelhető kerékpárhoz. Tehát azt lehet mondani, hogy Európában az első háromban vagyunk mindennapos kerékpározás és kerékpáros kirándulás szempontjából. Ami a szolgáltatásokat illeti, ott kell fejlesztéseket végrehajtanunk, annak érdekében, hogy a kerékpáros vendég egyrészt úgy érezze, hogy őt szívesen fogadják, másrészt tényleg hozzájusson mindenhez, amire szüksége van. A kerékpáros turista egyáltalán nem egy lesajnálandó vendégtípus, nem csak azért, mert drága kerékpáron ül, hanem azért is, mert a kerékpáros turizmus az egyik legalkalmasabb eszköz arra, hogy oldjuk Magyarország turizmusának a legnagyobb problémáját, a térbeli és az időbeli koncentrációt. Nevezetesen kerékpározni egyszerűen kényelmesebb április-május hónapokban, meg szeptember-október hónapokban, mint a rekkenő hőségben júliusban. Tehát minden olyan desztináció, amelyik azzal a problémával küzd, hogy nyáron túlterhelt, a tavaszi és az őszi időszakban viszont kevés vendége van, ezeknek a desztinációknak és a bennük tevékeny szolgáltatóknak a kerékpáros turizmus lehet az egyik megoldás arra, hogy vendégük legyen.
De mit kell még csinálniuk azon kívül, hogy nem árt, hogyha egy pumpa van, meg tartalék, belső, meg alkatrész hozzáférhető a panzióban? De mi az a más, amit egy kerékpáros turista szeretne látni?
Hát alapvetően azt lehet mondani, hogy két fontos dolog van, két meghatározó dolog van. Az egyik az, hogy a kerékpárral bejárható utak valódi hálózatot alkossanak. Tehát a szakaszos töredezett útvonal hálózat elemeit össze kell kapcsolni valóban bejárható egy nap alatt, két nap alatt, három nap alatt bejárható útvonal hálózattá. A másik fontos dolog az maga a kerékpáros barát szemlélet. Itt egészen egyszerű dolgokat kell elképzelni. Például a szállásadó nyújtson egy éjszakára is, adjon egy éjszakára is szobát a kerékpáros vendégnek, vagy adott esetben biztosítson zárható kerékpártárolást. Tehát 8-10-12 olyan egyszerű követelménynek kell megfelelni, ami egy kerékpáros turista nézőpontjából alapvető. Én azt gondolom, hogy ha ezzel a kettővel rendbe kerülünk, akkor magával a vendéglátóipari, illetve az attrakció háttérrel nincsen semmi baj, az kellően gazdag Magyarországon.
De itt sem csak a Balatonra kell gondolni, mert lassan-lassan azért mégiscsak le lehet majd bringázni Budapestről a Balatonra is, hanem másra is kell gondolni?
Egyáltalán nem csak a Balatonra, tehát itt általában népszerűek a tavaink, amelyeket körbe lehet kerülni kerékpárral, de ott vannak az Euróveló útvonalak a Duna mentén, a Tisza mentén. Ezeknek a fejlesztésével még óriási keresletet tudunk elérni a kerékpáros turisták körében.
Magyar kerékpáros turisták vagy külföldi kerékpáros turisták? Mert az osztrákok feltehetően szívesen bringáznának nálunk, mert náluk magas hegyek vannak, nem lehet mindenhova fölmenni. Nálunk meg nincsenek.
Is-is. Különösen Ausztriában, Németországban, Hollandiában rendkívül népszerű a kerékpáros turizmus, és keresik is az új úti célokat, de a magyar vendégekre is igaz ez. Ma már kevésbé fontos a belföldi-külföldi e tekintetben a belföldi-külföldi megkülönböztetés. A magyar vendégek körében is ugyanúgy megtaláljuk a minőségi szolgáltatásokat kereső, fizetőképes vendégkört.
Gyerekekkel foglalkoznak, mert az ember úgy szeret menni kerékpározni, hogy viszi a gyerekeit is. Ha már tudnak kerékpározni, persze. Csak az egy másik műfaj, amikor gyereket viszünk magunkkal.
Így van. Az egy külön követelményrendszer, hiszen a gyerekek kisebb kerékpárt használnak, fontos az ő biztonságuknak a garantálása. Ezért például a folyamatban lévő Európai Uniós projektekben, fejlesztési projektekben kifejezett hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kialakításra kerülő kerékpárkölcsönzők mindenféle felszereléssel rendelkezzenek, ami a gyerekek bevonására alkalmas. Az utánfutótól a gyerekfej méretű bukósisakon keresztül egészen a gyerekbiciklikig bezárólag.
Szállásadók is felkészültek arra, hogyha gyerekkel megyünk, akkor ott előbb-utóbb zsivaj lesz? Amit lehet, hogy a többi vendég nem mindig, minden nap szeret reggelente.
Én azt gondolom, hogy a magyar szállásadóknak az első olyan védjegye, illetve tanúsítványa, amivel komolyan elkezdtek foglalkozni, ez a családbarát, illetve a gyerekbarát téma volt. Tehát arra, hogy családok érkeznek a szállodákba, arra már viszonylag régóta felkészültek, igen, a vállalkozók.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány kuratóriumának elnöke Prinzinger Péter volt az Inforádió arénájának vendége, a felelős szerkesztő Illis László, a főszerkesztő Módos Márton. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.